Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy fantasztikus ünnepről fognak mesélni hamarosan partnereim, akiket köszöntök nagy szeretettel a stúdióban, Ritter Nándorné Babit, szervusz!
Szervusz!
És két gyermekét, Ritter Rafael, szervusz!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
És Rebekát, a legifjabb csemetét.
Köszöntöm a hallgatókat!
Pészach, ugye a zsidó közösség egy fantasztikus ünnepéről fogunk mesélni. Itt a beszélgetés előtt készültünk Babival arra, hogy nagyon érdekes együttállás van most a nagy hét, illetve a Pészach között.
Igen, pontosan, mert ugye ez általában a karácsonyi ünnepkörrel szokott összeesni, és ezt most szó szerint a dátumokra értem, hogy akkor ünnepeljük Hanukát, amikor ti a karácsonyt. Most ez idén egész érdekesen alakul, mert mi akkor ünnepeljük a Pészachot, az egyiptomi kivonulás ünnepét, amikor rá pár napra ti pontosan a húsvétot kezditek ünnepelni.
A történetéről, hogy mi is tulajdonképpen a Pészach, Rafi fogja nekünk elmesélni.
Krisztus előtt 1200-ban legalábbis a keresztény időszámítás szerint ekkor történt ez a kivonulás, amikor Egyiptomban a héber rabszolgák voltak nagy számban, pontosan 15 millióan, és ekkor Mózes megjelent Egyiptomban, amikor azt kérte a fáraótól, hogy engedje el a héber rabszolgákat, hogy áldozhassanak az Istenüknek. A fáraó ezt nem engedte Mózesnek és az izraelitáknak, így 10 csapást mért rá Egyiptomra az örökkévaló. Minden egyes csapásnál azt mondta a fáraó, hogy jó, akkor elmenhettek, de amint véget ért a csapás, utána egyből visszavonta.
15 millió héber, tehát ilyen nagy népes zsidó csapatról beszélünk?
Igen, Egyiptomban nagyon kellettek a rabszolgák a piramisoknak a megépítéséhez. Ezért kellett szabályozni a zsidókat, hogy ne nőjenek túl az egyiptomiakon, és hogy átvegyék a hatalmat.
Szóval ott tartottunk, hogy a fáraó mindig meggondolta magát.
Igen, ez történt egészen a 10. csapásig, ugye, amikor minden elsőszülött meghalt, a fáraónak is meghalt a gyereke, viszont a zsidó családoknak az elsőszülött gyereke nem halt meg, mert az ajtófélfájukat bekenték birkavérrel, és utána a fáraó végleg elengedte őket, és így összepakolhattak a zsidók, és mehettek áldozni az istenüknek. Azonban, amint elindultak a zsidók a sivatagba, a fáraó meggondolta magát megint, de most már 600 szekérrel készült fel, és ment a zsidókért, hogy szerezze vissza a rabszolgákat. Ekkor Mózesék megálltak egy tengernél, pontosan a Vörös-tengernél, és látta, hogy jönnek az egyiptomiak, és így az örökkévaló egy nagy felhőt küldött a fáraónak a népére. Mózes, amíg az egyiptomiak a felhőben voltak, addig ő szétválasztotta a Vörös-tengert, amin átkelhettek a zsidók, és amíg keltette ezt a szétválasztást a tengernél, addig a felhő is eloszlott, és miután mindenki átért, a fáraó is jött utánuk, azonban addigra már Mózes, mire megtudta, hogy minden zsidó átjött, addigra a tengert összezárta.
Ezt ünneplitek akkor a Pészach ünnepén?
Igen.
Ezeket a történeteket a hittanórákról, vagy pedig saját érdeklődésed alapján is olvastál utána, hogy ilyen kis ügyesen ezt pontról pontra elmesélted nekünk és a hallgatóknak?
Nem csak a hittanórákon van ilyen történetekről való beszélgetés, hanem online is. Minden hetente egy alkalommal judaisztika óra keretében.
Tehát ez a te saját döntésed, nem az iskolai oktatásod része?
Igen.
Hát akkor nagyon szépen köszönjük, Rafi, pláne így, hogyha ez a te saját érdeklődésed alapján kiválasztott terület, és arról meséltél nekünk. A hallgatóink maradjanak velünk, a Pészachról, a kivonulás ünnepéről beszélgetünk, Ritterné Babival, Rafival és Rebekával.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Ritter Nándorné Babival, illetve Rafival, Rebekával beszélgetünk, ugye hitoktató vagy. Mesélj nekünk te is egy kicsit a Pészachról, mit kell tudni, hogyan ünnepli meg a zsidó hitközség.
Mindenek előtt szeretném megköszönni Rafinak, hogy ennyire szépen összefoglalta a történetet, mert valóban így van, és nagyon-nagyon sok olyan dolgot elmondott már, ami bizony szorosan kapcsolódik magához az ünnephez. Az ünnepnek magának, a Pészach szónak 4 jelentése van. Ugye a 4 jelentés mindegyik az ünnepre vonatkozik, Ez nem más, mint a Hag-ha-Pészach, ugye a Pészach ünnepe. A Pészach szó egyébként magában az áldozati báránynak a föláldozását is jelentette ugye a szentélyben, tehát áldozatot is jelent, ez az első. A másik a Hag-ha-Herut, azaz a szabadulásunk ünnepe, hiszen ahogy már hallottuk a történetben, ugye az egyiptomi kivonulás, tehát a szabadulásunknak az ünnepe. A harmadik a Hag-ha-Matzot, ugye a pászka ünnepe. Erről is majd egy pár szóban külön beszélnék, mert az nagyon-nagyon-nagyon érdekes. És szeretném, hogyha az ünnepnek a negyedik elnevezését a Rebeka mondaná el, majd rájövünk, hogy miért. Szerettem volna, hogyha ezt ő mondja el.
Aviv héberül tavaszt jelent, és azért különleges, mert az én nevem is Aviva, és az is ugyanazt tavaszt jelenti.
Tehát akkor tudjuk, négy különleges és szép jelentése van a Pészachnak. Hogyan ünneplitek?
Igen. Ugye minden ünnepre vonatkoznak szabályok, de a Pészach ünnepére rengeteg. Olyannyira rengeteg, hogy már Purim után, ami pontosan egy hónappal ezelőtt volt, ahogy vége van Purim ünnepének, már elkezdünk készülni a Pészachra. Soha ennyi megkötés zsidó ünneppel kapcsolatban, mint a Pészachal nem. De hogy konkrét példát mondjak erre, példának akármit is jelent. Az eddig használt edényeket le kell cserélnünk a pészachi edényekre. Az eddig használt otthoni fűszereinket, mindent, ami a konyhában van, le kell cserélni pészachira. Minden olyan dolgot el kell tüntetnünk a házból, ami kovászos, vagy ami erjedt dolog, tehát a savanyúságokat is példának okáért. Alaposan ki kell takarítanunk a lakást. Ezzel indul az egész. Miután alaposan kitakarítottunk, elkezdünk kovászos dolgokat keresni még a házban. Ezt általában úgy szokták, hogy 10 helyre letesznek apró kis morzsákat, és azokat fölseperjük, és kivisszük az udvarra, és Pészach ünnepe előtt elégetjük ezeket ott kint, jelezvén ezzel azt, hogy nincs a tulajdonunkban semmiféle kovászos és semmiféle úgynevezett homecos dolog.
Esetleg a hallgatók nem tudják, hogy miért is fontos, hogy mindenképpen kovásztalan legyen a kenyér, és ne is maradjon a lakásban semmi, ami erjedt. Hogyan kapcsolódik ez az ünnephez, a kivonuláshoz?
Ahogy a Rafi már mondta, ugye, hogy a 10. csapás után azt mondta a fáraó a zsidóknak, hogy na, akkor most hagyjátok el Egyiptomot. Igen ám, de ez annyira gyorsan történt, hogy nem volt ideje tulajdonképpen megkelni annak a kenyértésztának, amit ők már bedagasztottak. És ezért van az, hogy keletlen kenyeret eszünk. Na most ez miből áll? Ez semmi másból nem áll, mint lisztből és vízből. Hát jó, de hát mondhatnánk gyakorlóházi asszonyokként, hogy hát jó, hát ebben semmi kovászos nincsen, akkor mi ez a fene nagy felhajtás? Tulajdonképpen azért, mert 18 percen belül, hogyha a liszt a vízzel érintkezik, akkor már olyan erjedési folyamatok indulnak be, ami a tésztát úgymond megsavanyíthatja, vagy akár, ha Pészach szempontjából nézzük, akkor már tiltott dologá válik magával az ünnepel kapcsolatban, hiszen erjedt vagy kovászosnak számíthat már. És ez a 18 perc, ez nagyon-nagyon meghatározó magával a tésztának a sütésével kapcsolatban is. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy nem csak a tésztát kell 18 percen belül elkezdenünk sütni, amikor a víz és a liszt érintkezik, hanem bizony-bizony, hogyha ezt kézzel csináljuk, akkor ott a gyúródeszkánkat, a sodrófát 18 percenként cserélni kell. Tehát amikor ezt úgymond nagy üzemben sütik, akkor ugye mindenhol van egy mesgiák, egy kósársági felügyelő, aki nem csinál mást, mint 18 percenként, vagyis hát már ugye 18 percet megelőzve egy pár másodperccel, de már órát int, és abban a pillanatban hozzák az új, addigra már lecsiszolt gyúródeszkákat és sodrófákat. Komoly szabályok vonatkoznak erre. De Rafi említett még egy érdekességet is, amikor a 10. csapásnál a halálangyal elkerüli a zsidó házakat. Ez nagyon érdekes, mert ugye, hogyha a héberben nem használunk magánhangzókat, hanem hogyha leírom azt a szót, hogy Pészach, akkor a P-t, az S-et és a H-t használom. Ugye ezt olvashatom Pészachnak, de hogyha másképp pontoznám, akkor Pászachnak vagy Piszéachnak is, ami mind a kettő azt jelenti, hogy sánta. Tehát amikor végigvonult a halálangyala, és azt lehet mondani, hogy az egyik lábával átlépte a zsidóházakat, a másik lábával ugye ott nem. És ahol meg volt kenve az áldozati bárány vérével az ajtófélfa, ugye azokat a házakat lépte át. És innen ered a mai napig az, hogy zsidó házak otthonán, ha megnézzük az ajtófélfát, mindenhol ott van a mezúzá. Innen ered a mezúza szokása.
Ugye, mit jelent?
A Shaddai szóból jön, ami azt jelenti, hogy Shomer Delatot Israel, azaz Izrael házainak az őrzője. Tehát az örökkévalónak az egyik neve, elnevezése, de ez az a kis fa szerkezet, ami nagyon szépen van díszítve, és 4 tórai idézetet tartalmaz, amit minden használt helységre, így a bejárati ajtóra is felteszünk. Ahova nem teszünk, az a fürdőszoba, a mellékhelység, illetve a konyha. Egyébként minden más szobába és helységhez föltesszük az ajtófélfára.
Még nem értünk a végére, messze. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Pészak ünnepéről Ritter Nándorné Babival és gyermekeivel, Rebekával és Rafival.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket a Pészak ünnepéről Ritter Nándorné Babival, Rafival és Rebekával. Ugye meséltél az ünnep történetéről, jelentőségéről, a pászkáról, a kovászos dolgoknak az eltakarítása, kiürítése a házból. Kapcsolódik ehhez egyfajta bőjt, hogy akkor nem lehet kovászos kenyeret enni? Hogy működik ez, és mennyi ideig tart?
Nem, nálunk kifejezetten nem mondanám azt, hogy bőjtölés, hiszen maga az ünnep egy nagy vacsorával veszi úgymond kezdetét, természetesen a zsinagógai imádkozás és a gyertyagyújtás után, hanem mivel a pészaki 8 napig tartó ünnep, ezért általában semmiféle kovászosat nem fogyasztunk. Van egy nagyon-nagyon jó szabály erre, ha nem vagyok benne biztos, hogy kovászos vagy kovásztalan-e, akkor inkább nem. Tehát ha nem tudom biztosra azt, hogy igen, ez fogyasztható ebben a 8 napban, akkor inkább nem veszem meg. Ez például most nagyon érdekesen jön, hogy 2 péntek esténket is érinti, és ugye nekünk minden pénteken este kalácsot hoznak a zsinagógához. Most ebben a 2 hétben köszönjük szépen, de nem kérünk, tehát nem fogyasztunk kovászosat. Ugye, és mint említettem, egy nagy vacsorával indul, ez nem más, mint a széderesti vacsora. A széder, a héber szó, ugye nem árulok el vele titkot, ami azt jelenti, hogy rend. Tehát amikor azt mondom, hogy beszéder, akkor mindenki azt kérdezem, hogy rendben van? Uh-huh. És akkor azt mondom, hogy beszéder, igen, rendben van. Uh-huh. Ez nagyon érdekes, mert ugye a rend szó, ahogy azt jelenti, ezért azért ezt a nevet kapta maga az este, mert egy meghatározott rendben zajlik le. És meséld el fiadnak parancsolatát teljesítjük ezen az estén is, hogy valamennyiünknek úgy kell leülni a széderesti vacsorához, mintha mi is kivonultunk volna Egyiptomból. És ezt ugye mindig el kell mondani a gyerekeknek, hogy ez hogy történt és mint történt. Különböző dalok, különböző kis versikék vannak, hiszen azért gondoljunk bele, egy ilyen széderest nem egy másfél órás vacsora, hanem bizony-bizony az imádkozással és a Hagada felolvasásával, ugye a Hagada az egyiptomi kivonulásnak a történetét meséli el folyamatában, az bizony egy 3-4 órás masszív. És hát a gyerekeknek az érdeklődését fenn kell tartani. És akkor ilyenkor kis versek szoktak lenni, kis dalocskák szoktak lenni. Hát a legismertebb a Manistana című dal, Manistana halayla hazemi kol halélot. Ugye ezt hát a gyerekek már alig várják, hogy egy kicsit felnőjenek, és már valaki más vegye át tőlük ezt a dalnak az éneklését. De ugye ez nagyon érdekes, mert 4 kérdést tesz fel a gyerek ezen az estén, és az ünnepnek is a 4-es szám az, ami meghatároz, hiszen 4 pohár bort kell meginnunk. Ezen az estén ugye 4 kérdés hangzik el, és ami megint csak, hogy benne van a gyermeki szemszögből az, hogy miért különbözik ez az este a többi estétől? Hogy miért van az, hogy máskor eszünk kovászosat, most csak kovásztalant? Miért van az, hogy most csak keserű füvet eszünk, máskor pedig mást? Miért van az, hogy ilyenkor belemártjuk sós vízbe a zöldséget, máskor pedig nem? És miért van az, hogy ilyenkor támaszkodunk az asztalon, amikor pedig más esténken rákszolnak, hogy tessék egyenesen ülni az asztalnál? Ez mind-mind olyan kérdésre ösztökélik a gyereket, hogy a szülő el tudja neki mondani az, hogy a keserű füvet ugye azért tesszük, mert keserű volt az élet Egyiptomban. Hogy azért mártjuk bele a sós vízbe, ami a könnyeket szimbolizálja, amiket őseink Egyiptomban hullajtottak. És hát az urak voltak azok, akik támaszkodva ülhettek az asztalán, és nem egyenes derékkal. És ugye ezen az estén mi urak vagyunk, és mi is támaszkodhatunk az asztal mellett, és kispárnát teszünk oda, hogy még kényelmesebb legyen. Tehát ilyen kis habzsidőzsi az az egész este. És ugye erről mesél nekünk, hogyha már ezen a vonalon haladunk tovább, akkor maga a szédertál is. Ugye mi megint csak meghatározó dolog ezen az estén, és ezt ugye Rebi szokta, és most idén is ő fog jönni velem, és a kis szédertálakat összeállítani, amin megint csak szimbolikus ételek vannak. Ilyen például ugye a főtt tojás, ami vonatkozik a gyászra, illetve az élet körforgására. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog. Akkor egy csirke szárnyat, vagy egy csirke nyakat teszünk föl, ugye az örökkévaló hatalmas karral és kinyújtott kézzel vezetett ki bennünket, ugye Egyiptomból. Keserű füvet teszünk, még ez a keserű fű általában a torma, ami megjelenik. És ugye mivel már a tavaszról beszéltünk Rebi kapcsán is példának okáért, ezért vagy retket, vagy petezselyem zöldet, vagy zellert, vagy főtt burgonyát teszünk még a másik oldalra. Akkor van még egy nagyon különleges étel rajta, ez pedig a haroszet, vagy hrajszesznek, ahogy mit mondjuk. Ez nem más, mint alma, dió és bor keveréke. Egy csöpnyi cukorral, egy csöpp kis fahéjjal. Most ez szimbolizálja azt a vályogot, amit őseink vetettek Egyiptomban, tehát ami az ő munkájuk volt. És megint csak a végén ugye a szédetának a zárása, az megint csak ugye nem más, mint egy kis torma, megint csak a keserű fű, és akkor az asztalokra van még téve pohárban sós víz, ami ugye az Egyiptomban elhullajtott könnyeket szimbolizálja. És amikor vége van ennek az estének, akkor megint csak nem elköszönünk egymástól, hanem Lesanaha báb Jerusaláim, hogy jövőre már Jeruzsálemben találkozunk ezen az ünnepen.
Fantasztikus, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyerhettünk, és még egy, ami érdekel engem, ugye 8 napos ünnepről beszéltél, és ez az ünnepi este, az ünnep többi napjain hogyan zajlik?
Igen, az ünnep 8 napos, ahogy említettem neked, ebből az első 2 nap és az utolsó 2 nap fő ünnep, a többi 4 nap pedig úgynevezett félünnep. Na most ez megint csak egy nagyon érdekes dolog, mert plusz még a különlegesség attól függetlenül, hogy ugye a 2 ünnep nagyon közel, tehát összeesik egymáshoz, így nekünk ráadásul ugye pénteken este kezdődik, ami magával a szombat fogadásával is jár. Tehát ez azt jelenti, hogy egy kicsit kevesebb ima, illetve másabb, kisebb betoldások vannak már, hogy most már nem csak harmatért, hanem esőért is imádkozunk ezek után, egészen ugye az őszi nagy ünnepkör végéig. Úgyhogy ugyanazok a szabályok vonatkoznak ilyenkor az első 2 napra és az utolsó 2 napra, mint a szombat törvényei. Tehát nem végzünk munkát, nem utazunk, és hát a többi nagyon-nagyon sok, még amennyi a Pészákhoz kapcsolódik. Hát az egy külön beszélgetést megérdemelne, az az igazság.
Babi, nagyon szépen köszönöm, kívánunk nagyon áldott ünnepet neked, családodnak és a hitközség minden tagjának, és nagyon örülünk, hogy azért ennyi sok közös pont is van, nem csak az időpont, hanem a tojás, a torma, én azt gondolom, hogy a hallgatók rá lehetek csomó-csomó közös pontra, akár a keresztény, akár a zsidó vallásban. Nagyon szépen köszönöm, és áldott ünnepet nektek.
Nagyon köszönöm, és mi is áldott ünnepeket kívánunk nektek.
Ritter Nándorné Babival beszélgettünk, aki a Zsidó Hitközség hitoktatója, és 2 gyönyörű gyermekével, Ritter Rebekával és Ritter Rafival.